reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ütemes apadásnak indult a Duna a folyó felső szakaszain, ahol már a helyreállítási munkálatokat készítik elő. Az árhullám Budapest alatt Paks térségében tart, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya. A tájékoztatás szerint Nagybajcsnál a tetőzés óta már 2,5 métert apadt a Duna, ez pedig a folyó alsóbb szakaszain is érezhető. Győrnél a Mosoni Duna és a Duna szintjének kiegyenlítődését követően szombaton a vízügyi szakemberek meg tudták nyitni a Mosoni Duna árvízkapuként funkcionáló torkolati műtárgyát, mely a győri tetőzéskor 130-140 cm-rel mentesítette a várost. A Lajtán is folyamatos az apadás, az állami töltéseken helyenként megkezdődhetett az idéglenes magasítások elbontása, a káros jelenségek feltérképezése, összesítése, a kezelésükre épített idéglenes védművek vizsgálata és bontása, valamint a későbbi rekonstrukciós munkák előkészítése áll a közleményben. Eszerint az árvízzel érintett területeken, ha a második fok alá csökken az árvízvédelmi készültség, a helyreállítási munkálatok is elindulhatnak. Oktatói díjat nyert a miskolci Baross Gábor üzleti és közlekedési technikum oktatója az Országos Pénzmesterek vetélkedőn. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége az idén 6-szor rendezte meg az ország egyik legnépszerűbb középiskolásoknak szóló pénzügyi versenyét. Az iskolások pénzügyi ismereteinek és tudatosságának fejlesztését szolgáló versenyt az ÖPOSZ indította még 2019-ben. A megmérettetésre a korábbiaknál több középiskola képviseletében mintegy 2200 új regisztráció érkezett, de sokan játszottak újra a korábbi években már nevezettek közül is. Olvasható a bon.hu oldalon. Ezúttal 6 iskola képviseletében 55 versenyző került a többfordulós vetélkedő utolsó körébe, közülük 19-en értek el tökéletes, 100%-os eredményt. Borsodabói Zemplén vármegye kiemelkedően szerepelt a játékban, hiszen a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor üzleti és közlekedési technikum egyik oktatója vihette haza a versenyre most először jelentkező, legtöbb diákot felkészítő vidéki tanárnak járó nyereményt. A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, aki Ózdon kirabolt egy férfit, aki később életét vesztette, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A tájékoztatás szerint a gyanúsított együtt italozott áldozatával, aki elaludt, ekkor a gyanúsított az értékeit elvette. A sértett kis idő múlva felébredt és visszakérte holmiát. A gyanúsított ekkor meglökte a férfit, aki legurult egy lépcsőn. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint nem kizárt, hogy a sértett koponyáját a lépcsőről történő lezuhanás után a gyanúsított részéről erőszakos beavatkozás is érhette, áll a közleményben. A bíróság egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását, kinek cselekménye alkalmas nyerességvágyból elkövetett emberölés büntettének megállapítására, olvasható a közleményben. Megkezdődött a csillagászati ősz, vasárnap délután kezdődött, ekkor következett be ugyanis a napi egyenlőség, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Hozzátették, ebben az évben, szeptember 22-én ünnepelhetjük az őszi napi egyenlőséget. Őseink ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért. A nap éppen 90 fok magasan delel az egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú volt ezen a napon. Megjegyezték, mostantól megállíthatatlanul rövidülnek a nappalok, és a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból. Teszi ezt egészen decemberig, amikor új lendülettel a fény megint utat tör magának.
Az időjárásról.
Túlnyomóan napos, száraz időre lehet számítani kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél az Észak-Dunántúlon olykor megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között alakul. Kedden felhőzóna vonul nyugatról kelet felé, emellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is várható. Több helyen előfordul eső, zápor, a nap második felében a Dunától keletre is helyenként zivatar is kialakulhat. Kedd délután általában 22-27 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez a féltett alom, de ma neked adom. Stán kihajt az új, ha elhull a szírom. S ha elhull a szírom, nem volt hiába. Mert kihajt az új, biztos, hogy kihajt.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Zöldellő mai adásában először Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével a múlt heti időjárás miatti a hazai fecskeállományt is érintő krízisről beszélgettünk.
Ez nem olyan problémát számukra, mert amikor vonulni kezdenek a fecskék, akkor általában 4-5 napig megállás nélkül a nap 24 órájában repülnek, 1200 kilométert így játszva meg tudnak tenni, általában 50 km/órás sebességgel vonulnak.
Majd dr. Sütő Dávidot, a WWF Magyarország nagy ragadozó programvezetőjét a hétvégén megrendezendő falkanapok programjairól faggattam.
Az észak-magyarországi országrész az alapvetően, ami Magyarországon klasszikusan nagy ragadozók által lakott és látogatott. Nem csak a farkas, bár ugye itt a falkanapok esetében sok esetben a farkasra koncentrálunk, de a medve is egyébként markásan meg fog jelenni az idei programban. Már csak azért is, mert Romániából is érkeznek szakértők, természetfotósok, akik egyébként mesélnek majd a saját tapasztalataikról.
Az adás végén Vadovics Edinával, a Green Dependent Intézet szakmai vezetőjével az autómentes napról beszélgettünk.
Mert például lehet biciklizni, hát gyalogolni természetesen, tömegközlekedést használni, autó megosztó rendszerhez csatlakozni, vagy a saját barátainkkal, kollégáinkkal kezdeni egyet.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Önök Miskolcon élők is hallhatták már róla, hogy milyen nagy bajban voltak a fecskék az elmúlt napok hideg időjárása miatt. A fecskék különösen érzékenyek a több napig tartó hideg, csapadékos időjárásra, mert ilyenkor kizárólagos táplálékokat jelentő repülőrovalok eltűnnek, és a madarak éhezni kezdenek, 3-4 nap múlva pedig tömegesen éhen pusztulnak. Az épületekre, ezek közelében beülő fecsketömegek esetében valódi segítséget jelenthet a garázs, a melléképület megnyitása a madarak számára. Ugyanakkor sajnos képtelenség etetéssel segíteni az egyszerre bajba kerülő fecskék ezrein, tízezrein, de egy-két fészek néhány madár esetén erre is van esélyünk. Az elmúlt napok fecskementéseinek részleteiről Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével beszélgettem.
Tehát, ami most történt, ez akármennyire is borzasztó ezt hallgatni, ez egy teljesen természetes jelenség. Ugye a fecskék specialisták csak repülőrovarra vadásznak, és amikor bejön egy ilyen nagyon erős hidegfront, 10 fok körüli hőmérséklete, vagy ez alatti hőmérséklettel, erős széllel, esővel, akkor a táplálékot jelentő rovarok is elbújnak, és amíg ez az időjárás tart, addig nem is hozzáférhető. A probléma itt az, hogy a fecskék, tehát általában egy olyan 2, esetleg 3 napot tudhatnak átvészelni, ez a front erejének is a függvénye, de egyébként ez a mostani hidegfront, ez a létező legrosszabb pillanatban érte a magyarországi fecskeállományt, hiszen a magyar fecskék azok általában szeptember 3. hetében vonulnak el, mondjuk szeptember 20-a környékén. Ez azt jelenti, hogy szeptember első 2-3 hetében kezdenek el felkészülni a vonulásra, ilyenkor heteken át a napi táplálék szükséglet többszörösét fogyasztják el, és ez a plusz táplálék zsír formájában raktározódik el, illetve még izmot is tudnak, repülőizmokat, mellizmokat tudnak felépíteni. Na most bejött ez a rossz idő, a fecskeállományunk jelentős része még nem volt vonulási kondícióban, és ez főleg jellemző a fiatal idén kikelt madarakra. Az idősebbek, rutinnal rendelkezők, esetleg jobb kondícióval levő madarak csinálhatták azt, hogy lejjebb vonultak mondjuk a horvát tengerpartra, a mediterrán térségbe, délkeleti irányba, mondjuk Bulgária térségébe. Ez nem olyan problémát számukra, mert amikor vonulni kezdenek a fecskék, akkor általában 4-5 napig megállás nélkül a nap 24 órájában repülnek, 1200 kilométert így játszva meg tudnak tenni, általában 50 km/órás sebességgel vonulnak, és akkor 4-5 nap alatt 4-5000 kilométert megtéve Közép-Dél-Afrikáig is akár eljuthatnak, de különösen mondom a fiatal fecskék számára ez végzetes volt, mert itthon maradtak, és ugye a szerencsétlenséget tovább fokozza az, hogy különösen a Balaton térségében egy rendkívül kedvező helyzet alakult ki mostanra, ugyanis elképesztő nagyságrendben rajzanak az árva szúnyogok. Most az azt jelenti, hogy a magyarországi fecskeállomány, mondjuk a dunántúli fecskeállomány jelentős része, ami a vonulásra készül fel, az mondjuk a Balaton térségét kereste fel, illetve a Magyarország felett átrepülő északi fecskeállományok közül is nagyon sok madár leszállhatott és itt maradhatott. Ugye ott van a rengeteg árvaszonyog, és egyébként pedig ugye a füst és a parti fecskék nádasokban éjszakáznak, ami mondjuk a Balatonon megtalálható, főleg mondjuk Keszthely térségében. Tehát az időjárási radarokon is megfigyelhető mind a fecskék mozgása, tehát olyan hatalmas madártömegről van szó, és ugyanezeken az időjárási radarokon a kollégák érzékelték, látták az árvaszonyog felhőt is. Tehát úgy tűnik, hogy pénteki napon a Balaton térségen 1,2-1,5 millió fecskét mutattak a radarok, és egy hasonló nagy madártömeg, fecsketömeg mutatkozott Tokaj térségében is. Tehát összességében Magyarországon ez az időjárás több millió fecskét ért, és az a gond, hogy mondjuk pénteken elkezdődött ez a rossz idő, és itt egy szűk 4 nap alatt a nem megfelelő kondícióval rendelkező fecskék sajnos tömegesen pusztulnak éhen. Ugye első nap vége, második napon megpróbálnak úgy túlélni és pórolni a energiatartalékaikkal, hogy tömegesen összebújnak, lehetőleg esőtől, széltől védett helyeken, ezért nagyon jók ugye az épületeink, különösen a panelépületek déli párkányai például. Ilyenkor lehet rajtuk úgy segíteni, hogy mondjuk kinyitni garázsajtót, melléképületajtót, lépcsőházajtót, régi istáló csűr műhelyajtót, ahova be tudnak húzódni, és temperáltabb környezetben lehetnek a madarak. Ez segítséget jelenthet számukra mondjuk az első, második napon, esetleg a harmadik napon is. Csak hogy amikor elkezd fogyni az energiatartalékuk, akkor egyszerűen arra megpróbálnak táplálékot keresni, kirepülnek, ezzel ugye egy ilyen ördögi körbe kerülnek, egy gyorsabban veszítenek a egyre fogyatkozó energiatartalékaikból, és általában a harmadik napon következik be, hogy tömegesen szállnak le például az utakra. Mindenhova egyébként, tehát a tájban mindenhol ott vannak a lehullott fecskék, de az úton nagyon feltűnőek. Ezek a madarak, miután felérték a testük zsírtartalékát, szó szerint felé elégették, megemésztették a repülő izmaikat is, és egyszerűen nincs erejük, és nincs izmuk repülni, ezért szállnak le a földre, az utakra is, és ettől a perctől kezdve az éhen pusztulásukig néhány óra lehet maximum. Itt kezdődik az igazán borzalmas rész ennek a dolognak, hogy tömegesen kerülnek bajba fecskék, tehát itt sok ezer madárról van szó, amiket megpróbálnak menteni az emberek, és nyilván be fogják vinni tömegesen sok száz, akár több ezer számos nagyságrendben a madármentő állomásokra. Ezek olyan madarak, amiket néhány óra alatt lehet megmenteni az éhenhalástól, és itt van az igazán kilátástalan része a dolognak, hogy a fecskéknél repülő rovarokra vadásznak, nem tudnak távol lenni. Tehát, hogyha mondjuk hazaviszek 5 fecskét, be tudom tenni egy kalitkába, etergetem őket kézből. Mondjuk 3 nap múlva folyamatos szoktatással jó eséllyel megtanulhatnak lisztkukacot felcsipegetni egy kis műanyag virág alátétből. De ugye ez 3-5 nap után következhet be. De itt nincs 3-5 nap, hanem mondjuk bekerül egy madármentő állomásra mondjuk 500 fecske. Nincs olyan helyiség, ahol 500 fecskét fel lehet tenni úgy, hogy ülőfán, tehát ülőrudakon üljenek, ne a földön, mert a földön ülő fecskéknek elkopnak a farok és szántólvégek, illetve az üléktől összeragadnak, rögképtelenné fognak válni. Tehát ülőrudakra kell őket tenni. Mit lehet ilyenkor csinálni? Dobozokba lehet őket elhelyezni, mondjuk egy tévés dobozba elfér mondjuk 100. De úgy kell őket berakni, egymás, tehát több szinten beszúrt mondjuk nátszálakra, hogy ne legyenek egymás alatt fölött, hogy ne piszkítsák be egymást az övülékükkel. És akkor utána mondjuk van ilyen fecskékkel teli dobozból egy madármentő állomáson mondjuk 50-100. És mivel ezek a madarak sötétben vannak, és nem is tudnak enni tálkából, ezért minden egyes éhenhalás szén lévő madarat naponta legalább 3, de inkább 4-5 alkalommal ki kell venni, és az a madár nem érte, hogy mit akarunk, legalább az első néhány falatnál erővel, óvatosan, de erővel kell szétnyitni a csőrét, és a torka mélyére letuszkolni csipesszel a liszkukacot vagy a nedves macskatápot. Tehát egy madárra mondjuk rá kell szánni mondjuk 3-5 percet, és van 500 madaram. És amikor kinyitom ezt a dobozt, akkor a melegben felmelegedő, megszáradó fecskék óhatatlanul, mivel nem értik az egészet, az, aki még tud repülni, az ki fog repülni. És ott fog vergődni a szobában, és repül neki az ablaknak. Tehát ez egy olyan lehetetlen küldetés, tehát hogy sok száz, összességében több ezer fecskét kéne megmenteni úgy, hogy csak kézből lehet őket etetni, és ezt az egészet meg kéne valósítani mondjuk fél nap alatt. Igen, mert ugye mi a helyzet? Tehát, hogyha az éhenhalás szélre jutott egy madár, és kap egyből táplálékot, tehát nem egyetetéssel hozom vissza a halál széléről. Nem is szabad egyszerre sokat adni, mert ugye az önmagában egy olyan stressz jelent, hogy abba is belepusztult. Hanem, hogy mondjuk a nap végére derülhet ki, hogy melyik madár fogja túlélni a napot. Illetve hát ez általában úgy szokott lenni, hogy reggel belenézve a dobozokba látjuk, hogy mennyi maradt életbe. És ráadásul ugye mi volt most? Ez az időjárási front pénteken érte el Magyarországot. Tehát megint ott volt a hétvége, nem voltak nyitva például állatkereskedések, ahol be lehet szerezni lisztkukacot. Illetve hát hogyan tudnak most, amikor hirtelen jön a hétvége, és a semmiből a madármentő állomásokra és az állatkertekre bezúdul sok száz, összességen sok-sok ezer fecske. És akkor jön a következő rétege az egésznek. Tehát hogyha most Magyarországon mondjuk 3 millió fecskét ért ez a helyzet, és mondjuk az emberek találkoznak, összeszednek mondjuk, most mondok egy számot, 2000 fecskét, és ebből a 2000-ből meg lehet menteni, mondjuk legyünk nagyon optimisták, 1500-at. De a 3 millió mínusz 1500, tehát nem tudhatjuk, nyilván nem fog az összes magyarországi fecske elpusztulni, de azért az, amit látunk az utakon, az a jéghegy csúcsának a hegye, ugyanis a fecskék jelentős része nem a lakott területeken lesz, nem az utakon felett lesz, hanem mondjuk a vizes élőhelyeken, a nagy nádasokban, illetve az ország egész területén próbál keresni valahol táplálékfoltokat, ahol jobban repülnek a rovarok, és ott potyognak le, ahol elfogy az energiájuk. Az azért nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy ez a helyzet, amivel a fecskék kerülnek, ez egy teljesen természetes helyzet. Tehát a fecskék ugye annyira jól repülnek, olyan szuper lények, hogy nincs állományszintű ragadozójuk. Na most ez egy ökológiai zsákutca lenne, mert hogyha nekem nincsen ellenségem, akkor korlátlanul szaporodok, akkor a korlátlan szaporulat megesz minden táplálékot, és akkor éhenhal kihal a faj. Ugye az ökológiában ez egy nem fenntartható mechanizmus, ezért úgy alakul ki, hogy a szuperlényeknek is van valamilyen állomány szabályozója. A fecskék esetében, mivel táplálék specialisták, és a szélsőséges időjárás nagyon-nagyon negatívan hat hatalmas területeken az állomány akár kétharmadára is, ezért az ilyen szélsőséges időjárási helyzetekben mondjuk egy ország, vagy mondjuk Európa középső sávjának, fecske állománynak a jelentős része, akár több mint 50%-a elpusztulhat. Ilyen helyzetek mindig voltak. Csak mondjuk az ember előtti időben, vagy a klímaváltozás felgyorsulása előtt mondjuk évszázadonként 3. És utána volt 30 éve a madaraknak, az állományoknak helyre rázódni. De most nem évszázadonként van 3, hanem ha figyelembe vesszük a fecskék teljes éves életmenetét, akkor figyelembe véve az európai fészkelőhely viszonyait, a vonulási útvonal környezeti viszonyait, és a telelőterület, tehát a közép- és dél-afrikai telelőterületek időjárási és egyéb viszonyait, akkor folyamatosan az életük minden napján egyre több és egyre nagyobb pofont kapnak. És ezt már nem tudja az állomány tolerálni. Tömeges állománypusztulás okozza egy fajnál a problémákat, a túlélési problémákat, hanem sok hasonló együtt. Tehát önmagában nincs most világvége, bár ugye sok-sok ezer, sok százezer fecske pusztul el, gyakorlatilag negyedik, ötödik napra ez a dolog lezajlik, mert aki itt maradt és nem, nincs előtartalék, az esélytelen volt. Tehát az, hogy ez milyen állomány viszonyokat eredményez, azt majd csak jövő május vége, június elején tudjuk megmondani, egyszerűen abból, hogy mennyi fecske érkezik visszafészkelni Magyarországra. Tehát, hogyha mondjuk, ne adj Isten, mondjuk most mondok valamit, 20%-kal kevesebb fecske kezd el költeni jövő nyáron Magyarországon, még akkor sem mondhatjuk rá biztosan, hogy ez a mostani időjárási helyzet okozta ezt, mert hogy ugye ezeknek a fecskéknek most el kell vonulniuk Közép- és Dél-Afrikába, ott túl kell élniük néhány hónapot tavasszal, vissza kell érkezniük, tehát ott is, különösen a klímaváltozás miatt, ott is rendkívül sok negatív hatás érheti őket, de ha egy kis szerencséjük van, akkor mondjuk a vonulás, az őszi és a tavaszi vonulás, illetve a telelés során mondjuk szuper optimális körülmények is fogadhatják őket, ha van egy kis szerencség, és akkor gyakorlatilag az európai idénkelt fiatal fecskék, akik jönnek mondjuk az öregekkel, azok az öregeket követve Magyarországra érkezhetnek költeni, és lehet, hogy nem fogunk érzékelni jövő júniusban állománycsökkenést, és akkor ilyenkor azt lehet nézni, hogy ilyenkor az egész európai állomány, fecskeállomány viszonyait kell nézni, és 2-3 időintervallumot vizsgálva lehet ilyen állományváltozásokat talán kimutatni. Tehát ez egy ennyire összetett, ennyire bonyolult kérdés, de hangsúlyozom, tehát ami helyzet most van, ugyanolyan természetes, mint a napfelkelte, a fecskék életének ez a mindennapjait jelenti, és meglátjuk, hogy ez egyébként milyen mértékben érinti a fészkelő állományt.
Mutasd azt a képet, amin jól látszik, hogy élek. Hadd higgyem majd el, hogy itt minden jó és szép lett. Mutasd tükörképet, lehet tőlem nagyon félhet. Ki benne van, s nem lát értéket. Gyűlnek a gomoly felhők itt, minden komoly felnőtt is. Csak a homok várát építi, csodája majd ledönti. A fények mond, mi ebben a lényeg, a hamutól nem látszanak. A vihar úgy is szétvett, hol megkopnak a bércek, még felragyognak fények. Emeljük a tétet, növeljük a vétket, elszállunk a holdra, talán van még bérlet. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt, a hamutól nem látszanak. Most lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. A hamutól nem látszanak.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Önök Miskolcon élők is ellátogathatnak szeptember utolsó hétvégén Répáshutára, ahol a WWF Magyarország szervezésében megrendezik a Falka napokat. A természetismereti fesztivál célja, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a hazánkba visszatért nagy ragadozókat, és segítse a velük való együttélést. Ismeretterjesztő előadásokkal, túrákkal, filmvetítésekkel, fotókiállítással és játékos foglalkozásokkal várják a fesztiválra látogatókat. A részletekről dr. Sütő Dáviddal, a WWF Magyarország nagy ragadozók programvezetőjével beszélgettem.
Valóban szeptember végén, 2024. szeptember 27-28-án répás után rendezzük meg a következő falkanapokat. Alapvetően, hogy miért rendezzük meg ezt a természetismereti fesztivált, úgy gondoljuk, hogy a nagy ragadozók visszatértek hazánkban, és ugye az emberekben számos kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, nem csak akár az olyan érintettekkel, mint a vadgazdálkodókban, vagy a haszonállattartókban, de szerintem egy természetjáróban, vagy egy vidéki lakosban is gyakran kérdések merülnek fel ezekkel a fajokkal kapcsolatban. Másrészt még mindig úgy tapasztaljuk, hogy elég sok tévhit is kering ezek körül a fajok körül, és tulajdonképpen egy ilyen természetismereti fesztiválnak a célja az igazából az lenne, hogy ezeket a fajokat jobban megismerjük, másrészt, hogy a különféle természeti értékeinket egy kicsit megpróbáljuk közelebb hozni az emberekhez, az ott lakókhoz. Alapvetően pedig, hogy miért választottuk a bükköt, hát ugye az aktelek mellett igazából a bükk, de akár mondhatnám az északi országrész többi részét is, voltak talán azok az első helyek, ahol ezek a falkosok újra állandóvá tudtak válni a környező erdőben.
Hát meg nekünk volt medvénk is itt Miskolcon, ugye azt se felejtsük el, de hát nyilván ő csak látogatóban járt erre.
Így van, tehát alapvetően ugye az észak-magyarországi országrész az alapvetően, ami Magyarországon klasszikusan nagy ragadozók által lakott is látogatott. Nem csak a farkas, bár ugye itt a falkanapok esetében sok esetben a farkasra koncentrálunk, de a medve is egyébként markásan meg fog jelenni az idei programban. Már csak azért is, mert Romániából is érkeznek szakértők, természetfotósok, akik egyébként mesélnek majd a saját tapasztalataikról, illetve tényszerű adatokat hoznak el a magyar emberek számára, hogy milyen is igazából az erdélyi medve helyzet, hogyan lehet ott megoldani a különféle konfliktusokat, hogyan működik egyáltalán Erdélyben az együttélés ezekkel az állatokkal.
Milyen program lehetőségekkel várják azokat, akik szeretnének oda kilátogatni?
Alapvetően elég változatos lesz a program kínálatunk. Lesznek ismeretterjesztő előadások, amiket meghallgathatnak az érdeklődők, akár a farkaskutatás és más nagy ragadozó kutatás legfrissebb eredményeiről. Ahogy említettem, jönnek külföldi szakértők, tehát az erdélyi medve helyzetről és a nagy ragadozókról, illetve az őket övező leggyakoribb tévhitekről is lesz szó, valamint ismeretterjesztő rövid filmeket is fogunk vetíteni, ezek mellett pedig különféle szervezett túrák és akár a répás utai bükki csillagdában is lesz vezetés az odalátogatók számára.
Gondolom családok látogatására is számítanak, hiszen a gyerekeknek is vannak programok.
Így van, egyaránt várunk kicsiket és nagyokat, a gyerekeknek is lesznek külön programok, de akár lesznek olyan programok, amit a felnőttekkel is együtt élvezhetnek, akár egyébként itt lesznek bábszínház előadások is, gyerekeknek szóló mesés interaktív foglalkozások, de akár egyébként a gyerekeknek, fiataloknak szóló vezetett túráink is lesznek, tehát nem csak a felnőttek fogják megtalálni a számukra érdekes programelemeket, hanem akár a gyerekek.
Szeptember végén kerül sorára a rendezvényre, hol tudják addig esetleg a részletes programot az érdeklődők megtekinteni, letölteni, utána nézni?
A részletes program elérhető egyrészt a WWF Magyarországnak a honlapján, a Falkanapok alatt, másrészt pedig a Falkanapok rendelkezik saját Facebook oldallal, ahol folyamatosan fogjuk a különféle információkat publikálni, de társszervezőnk egyébként idén a Falkanapok esetében a Bükki Nemzeti Park, illetve Répáshuta községnek az önkormányzata is, így az ő oldalaikat is egyébként érdemes figyelni, onnan is tájékozódhatunk a Falkanapokkal kapcsolatos legfrissebb információkkal kapcsolatban.
Önökkel is, mint a WWF Magyarország munkatársaival is gondolom lesz lehetőség találkozni, és illetve beszélgetni az érdeklődőknek.
Természetesen, tehát egyrészt ott leszek nyilvánvalóan én is, egyaránt többféle programban is részt veszek, de másrészt egyébként ott lesz az erdőprogramunknak a vezetője is, de akár a többi
programunknak a szakértői is részt vesznek ezeken a programokon, előadásokkal, vezetésekkel, vagy akár egyszerűen csak a WWF sátornál is meg lehet majd őket találni, ahol szívesen mesélnek a különféle kérdésekkel kapcsolatban, illetve a munkájukkal kapcsolatban.
Egyetlen nagyon fontos kérdés, ugye ez a rendezvény ingyenes?
Így van, a rendezvényünk ingyenesen látogatható, mindenki számára nyitva áll, és mindenkit örömmel látunk.
Nem kell regisztráció és semmi ilyesmi ahhoz, hogy bárki is részt vegye mondjuk a filmvetítésen, vagy az előadásokon.
Van néhány program elemünk, ami regisztrációval nagyobb eséllyel tudnak rajta részt venni az emberek. Elsősorban itt a vezetett túrák, vagy akár a csillagda látogatása. Ehhez érdemes ellátogatni a WWF Magyarország oldalára, felkeresni a Falkanapokat, vagy a Falkanapok Facebook oldalát is meg lehet látogatni, ott is elérhetőek ezek a regisztrációk. Természetesen egyébként ez egy előzetes regisztráció, akár hogyha maradnak szabad helyek, akkor aznap is, aki megjelenik a túra kezdete előtt egy 15-20 perccel a helyszínen, az részt fog rajta tudni venni, de nyilvánvalóan, hogyha regisztráljuk magunkat, akkor biztosítjuk a helyünket ezeken az eseményeken, programokon.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. Váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Önök Miskolcon élők is hallottak már a másfél fokos életmódról. Az üvegház hatású gázok kibocsátásának prognózisával, az éghajlati modellezéssel és az éghajlatváltozás földre és az emberi társadalomra gyakorolt hatásainak értékelésével kapcsolatos hosszú távú tudományos kutatások azt mutatják, hogy a globális felmelegedésnek 1,5 Celsius fokra való korlátozása az iparosodás előtti szinthez képest a legjobb esélyünk arra, hogy enyhítsünk az éghajlati válság legsúlyosabb hatásait. A 1,5 Celsius fokos cél elérése jelentősen csökkenteni az éghajlatváltozás kockázatait és hatásait, beleértve az ökoszisztémák összeomlását, a szélsőséges hőmérsékleteket, az extrém esőzéseket, a szájok okozta mezőgazdasági és ökológiai károkat és a tengerszint emelkedését. A globális felmelegedés lehetőleg 1,5 Celsius fok alatt történő korlátozására vonatkozó célt 196 kormány fogadta el 2015-ben a jogilag kötelező érvényű párizsi megállapodás részeként. A cél elérése azonban az üvegház hatású gázok kibocsátásának gyors és drasztikus csökkentését és a 21. század közepére globálisan nettó nulla kibocsátás elérését teszi szükségessé. A fogyasztás alapú kibocsátás számítás szerint a magas jövedelmű országokban 2050-ig több mint 90%-kal kell csökkenteni a kibocsátást, a hatékony cselekvésre, rendelkezésre álló időablak kicsi és gyorsan zárul. Ha a globális kibocsátás a következő évtizedben a jelenlegi szinten folytatódik, a 1,5 Celsius fokos célkitűzés elérésének esélye elvész. A részletekről Vadovics Edinával, a Green Dependent Intézet szakmai vezetőjével beszélgettem.
1,5 fokos életmód akár klímabarát életmódnak is nevezhetnénk. Azért hívjuk inkább 1,5 fokosnak, mert ez kicsit jobban megfogalmazza a célokat, és kicsit, hát hogy mondjam, szigorúbbá teszi ezt az egész dolgot olyan szempontból, hogy nagyon sürgető, hogy tegyünk bármit, mindent, amit meg tudunk tenni a klímaválság enyhítése érdekében. Azt hiszem ez idén nyáron különösen egyértelművé vált, most meg az áradások miatt szintén. Úgyhogy erre szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy a saját életmódjában is tegyen meg mindent. 1,5 foknak azért hívjuk, mert a párizsi egyezményben megfogalmazott cél, hogy az iparosodás előtti szinthez képest globálisan ne nőjön több, mint 1,5 fokkal az átlag hőmérséklet. Tehát ez a 1,5 fokos cél, ezt szeretnénk elérni, és mi ebben az EU-s kutatási projektben sok egyéb partnerünkkel együtt kiszámoltuk, modelleztük, hogy mi az, amit leghatékonyabb tenni különböző országokban, háztartási szinten. Természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy csak háztartásoknak, egyéneknek kell ezért bármit tenni, csak azt, hogy nekünk is kell a kormányok, az önkormányzatok, a cégek, minden egyéb szervezet mellett. Szerintem most talán remélem érthető volt.
Ugye, hogy a 1,5 fokos életmód hozzájussunk, ehhez különböző tippeket is adnak a hallgatóknak, illetve az érdeklődőknek a honlapjukon, a Facebook csoportban. Tehát van egy ilyen sorozat, hogy kislábnyomos tippek, amelyek nem zseniálisak, minden területet felölelnek.
Igen, köszönöm szépen, örülök, hogy érdekesnek és megvalósíthatónak tartja. Szerintünk is az, igazából, ha nagyon elvonnak is hangzik ez a 1,5 fokos életmód, igazából nincs benne semmi olyan nagy felfedezés, amit eddig ne tudtunk volna, hogy változtatni kell. Talán abban van különbség, hogy hová helyezzük a hangsúlyt, mire érdemes a klímahatásunk csökkentése érdekében elsősorban fókuszálni. Ehhez egyébként nem csak ezt a kihívás sorozatot tervezzük elindítani októberben, hanem egy kiadványt is, háztartásoknak szóló kiadványt, 1,5 fokos életmód címmel is készítünk, hogy mindenki saját maga megnézhesse, elolvashassa, megnézhesse, hogy a saját életmódjára ez hogy vonatkozik, úgyhogy igyekszünk minél többféle módon segíteni ezt az életmódot. Az odafigyelés mindenképpen nagyon fontos, és tényleg a tippek legtöbb része arról szól, hogy figyeljünk oda, például most majd készülünk a térre, az őszre, amikor a fűtésszezon elindul, hogy hogy tervezzük a fűtésünk beállítását, hány fokra állítjuk, nem rövidújas téli otthoni létre tervezünk. Ezek tényleg magától érthetődő dolgok, vagy igazából, hogyha belegondolunk, akkor abszolút észszerűek sokféle szempontból is. Vannak azért nagyobb változások, amit meg kell tennünk, például, ami az első kívásunk is, és ezen a héten ugye autómentes hét van, autómentes napokat szerveznek, tehát a saját magán autóból való kiszállás az szerintem egy nehezebb változás, főleg ha valaki ahhoz van hozzászokva, hogy mindenhova autóval megy, ami tudom, hogy néha szükséges, tehát például az autómentes életmód, bár magától érthetőd, és nagyon nagy klímahatása van, talán az egyik legnagyobb, hogyha tényleg ilyen napi mindenhova autózók vagyunk. Ez azért szerintem nem mindig könnyen megvalósítható dolog, de muszáj lenne e felé elmozdulnunk.
Milyen apropóból döntöttek úgy, hogy csinálnak egy ilyen 4 kihívásból álló sorozatot, és hát mely területeket fog érinteni, illetve az évnek melyik szakában?
Azért indítunk kihívás sorozatot, mert hát most már több évtizede, mondhatom, azt dolgozunk így lakossággal, és azt tapasztaljuk, hogy a kihívások nagyon sokszor segítik hatékonyan az életmódváltást. Természetesen nem ez az egy módja, hogy változtassunk, de a kihívások biztatnak arra minket, hogy próbáljunk ki valamit, amit eddig talán nem tettünk meg. Vagy hogyha megtettük bizonyos szintig, akkor vigyük egy kicsit tovább, vállaljunk egy kicsit többet. Mind lehet ugye beszámolni erről, mi kis jutalmakat is fogunk adni, hogy biztassuk ezen a külső motivációs úton is a változást, akit esetleg ez indít el a változás útján. Tehát a kihívások egy jó módszer arra, hogy belefogjunk valami újba, kipróbáljunk valami újat, anélkül, hogy elköteleznénk magunkat esetleg egész életünkre szóló változás mellett. És a témákat úgy válogattuk össze, hogy nagy hatású változtatások legyenek, illetve segítsék azt, hogy átgondoljuk kicsit alaposabban az életünket. Ezért az első kihívás az autózásra fókuszál, azt említettem, hogy ez az egyik legnagyobb klímacsökkentő hatással rendelkező életmódváltás, de ha belegondolunk, az autó feladása nem feltétlenül egy unalmas vagy nagyon nehéz dolog, akár változatosabbá válhat életünk emiatt, mert például lehet biciklizni, hát gyalogolni természetesen, tömegközlekedést használni, autómegosztó rendszerhez csatlakozni, vagy a saját barátainkkal, kollégáinkkal kezdeni egyet. Tehát elég sokféle módon lehet az autózást csökkenteni, illetve hosszabb távon feladni.
Bár szeptember 22 az autómentes nap, önök október-novemberre tervezik, tehát ilyen hosszabb távúak ezek a kihívások, nem egy-egy alkalomra vagy egy-egy napra vonatkoznak, hanem azért így úgy próbálták ezt megszervezni, hogy beépüljön, rutinszerűvé váljon az emberek életében.
Igen, igen, abszolút. Tehát az autómentes kívánsunk az 2 hónapos, ez egyébként a leghosszabb, az összes többi az 1 hónap. Mert időt akarunk adni arra, hogy valaki így felkészüljön rá, kipróbálja, megossza a tapasztalatait, látja, hogy valami működik, akkor azt folytassa, ha nem működik, azon változtasson. És ezért mi folyamatosan fogunk megosztani közösségi médián tippeket, olvasnivalókat, biztatunk mindenkit arra, hogy erre reagáljon, ossza meg a saját tapasztalatait, hogy együtt változást idézzünk elő, mert ugye sokszor oké, hogy a saját életmódunkba változtatunk, de kell a körülöttünk lévő rendszert is változtatni. Hiába mondom én valakinek, hogy biciklizzen, hogyha nincsen bicikliút, bicikliparkoló, zuhany a munkahelyén. Tehát strukturális, nagyobb változtatásokra is szükség van, ez viszont többen kellünk, ezért is ezekkel a kihívásokkal az egyéni váltást is motiváljuk, de azt is, hogy valamiféle társadalmi mozgalom, társadalmi dialógus és változás elindulhasson.
Ezekre a kihívásokra egyébként jelentkezni kell-e? És ha igen, akkor ezt hol tehetik meg a hallgatók, illetve hol tudják majd nyomon követni ennek a sorát, hogy ki hol tart ebben a kihívásban, vagy milyen ötleteket kaphatnak ezzel kapcsolatban?
Egyrészt, hogy hol lehet nyomon követni, közösségi médián a Green Dependent oldalain, a Green Dependent intézetnek van többféle közösségi médiás oldala, ott meg lehet minket találni, ott fogjuk a tippeket, olvasnivalókat posztolni és megosztani, és sokféle módon lehet csatlakozni. Először is lehet szimplán az, hogy valaki elolvassa, amit írunk. Tehát mi nem várjuk el, hogy mindenki egyből belevágjon, de kezdjen el rajta gondolkodni. Tehát lehet csak elolvasni, megosztani másokkal, kommentálni rá, véleményt, tapasztalatot megosztani, és létrehozunk egy online felületet is, egy nagyon egyszerű felületet, ahol be lehet adni számunkra saját tapasztalatokat. Sikertörténetet, próbálkozásokat, képekkel, videóval illusztrálva, ha valaki motivált erre, illetve készít ilyeneket, és akkor a beküldők között fogunk ajándékokat kisorsolni, amik természetesen segítik a másfélfokos klímabarát, kislábnyomos életmódot, többféle szót is használtunk erre. És aki viszont hajlandó erre, tehát megosztja velünk a történetét, és hozzájárul, hogy mi továbbosszuk, akkor mi szívesen megosztjuk ezt is tapasztalatként, jó gyakorlatként, megfontolandó dologként. Tehát sok szinten lehet csatlakozni, és elindulni a változás útján. Egyébként, ha valaki a másfél fokos szóra szeretne inkább rákeresni, vagy az ragad meg, van egy honlapunk is, másfélfokoséletmód.hu címmel, és ott is minden információt, linkeket a közösségi oldalhoz közé fogunk tenni.
Az első kihívás ugye október 1-ével kezdődik, és november végéig tart. Úgy terveztük, hogy a többiről majd mindig aktuálisan beszélünk, de csak nagy pontokban, hogy mik lesznek még azok, amikhez majd csatlakozhatnak később a hallgatók. Tehát, hogy mi lesz a második, harmadik, illetve a negyedik kihívás.
Nagyon szívesen megosztom ezt is. Decemberben az ünnepekre fogunk koncentrálni, hogy lehet másfél fokosan ünnepelni, ajándékozni, díszíteni, enni, szabadidőt eltölteni, ehhez egy ellenőrző listát is fogunk adni, tehát segítjük például ilyen módon is azt, hogy valaki másfél fokosan ünnepeljen. Januárban a kevesebb húst tartalmazó, húsmentes vagy növényi alapon zajló étkezésre fogunk koncentrálni, hogy ez milyen módokon elérhető, hogy lehet ezen az úton elindulni, illetve aki már esetleg így él, hogy ő sem maradjon kihívás nélkül, hozzátesszük azt is, hogy minél kevesebb élelmiszer hulladékunk keletkezzen. Tehát ez ilyen növényi alapú hulladékmentes étkezésről fog szólni, és februárban pedig ez lesz az utolsó kihívásunk, mivel év eleje van, arra fogunk mindenkit biztatni, hogy számolja ki a karbonlábnyomát, és kíváncsiak vagyunk, hogy kik a kislábnyomosok Magyarországon. Szeretnénk megismerni ilyen történeteket, illetve szeretnénk mindenkit azt arra biztatni, hogy ha még nem is olyan kicsi a lábnyoma, számolja ki, ismerje meg, hogy az ő életében mi jelenteni a legnagyobb változást. Várunk szeretettel minden jelentkezőt, minden kérdést, tapasztalatot, mindenféle elgondolkodtató megjegyzést, és ne felejtsük el, ez egyébként nem csak Magyarországon lesz az a kihívás sorozat, hanem 4 másik országban is, tehát egy nemzetközi mozgalomban is részt lehet így venni.
Engedd, hogy elérjek hozzád.
tiszta még, volt miért elvesznem. Lehetek-e mindörökké az, aki a fénybe lépett, aki a fénybe égett, aki az égre érett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a Zöld Ellő mai adásában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További kellemes napot kívánok mindnyájuknak.
Zöld Ellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.
Csak egy marék szalma.